Örömmel köszöntöm Bozók Ferenc piaristát, aki most Sík Sándorról kérdeznénk, hiszen 1889. január 20-án született Sík Sándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, üdvözlöm a rádióhallgatókat, sok szeretettel!
Valamikor középiskolás koromban nagyon sok egyháziskolába jártam, és nagyon sok verset tanultunk Sík Sándortól. Különösen szerette az osztályfőnökünk, hiszen neki lelkivezetője is volt, és hát nagyon bennem van a Sík Sándor iránti tisztelet. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan emlékezik a piarista rend, milyen örökség Sík Sándor öröksége?
Tárgyi szempontból egy roppant nagy örökség, amelynek a feldolgozása, levéltári feldolgozása és rendszerezése éppen most folyamatban van, ami azt jelenti, hogy a Sík Sándornak a egyfelől a tárgyi hagyatéka, másfelől az irodalmi hagyatéka, tehát a kéziratos, illetve gépelt irodalmi hagyatéka az, aminek a munkafázisában ott tartunk, hogy a verses köteteit, illetve azokat a verseket, amelyeket a háború előtt ugyan kötetbe fölvettek, aztán később a Sík Sándor összegyűjtött kötetbe már nem kerülhettek be a 70-es években, azokat rendszerezzük, a helyükre tesszük, és fölhívom a figyelmet arra, a rádióhallgatók figyelmét arra, hogy van egy az interneten is elérhető Sík Sándor virtuális emlékszoba, amelyben azok a versek is szerepelnek, amelyek az összegyűjtött kötetben nem kaptak helyet. És hogy ha esetleg azt a kérdést is föltenni, hogy miért nem kaptak helyet,
hát nyilván helyhető. Azért, mert
igen, egyfelől a székely témájú és erdélyi témájú versei nagy számban nem kaptak helyet az összegyűjtött kötetben, valamint a cserkész, hát nyilván a szocialista Magyarországon a 70-es években megjelent Sík Sándor összegyűjtött verses kötetben a cserkész témájú, igen nagy volumenú, nagy számú Sík Sándor verse, valamint a Trianonra reflektáló és az 56-tal kapcsolatos vers.
56-tal kapcsolatban mondom, is írt verset Sík Sándor?
Így van, írt verset, viszont azok a, hogy mondjam azt el, hogy volt egy polémia a Lénár Dödön atya és a Sík Sándor között annak idején, hogy a Lénár Dödön atya, aki ugye tudják 19,5 évet töltött a kommunizmus különböző börtöneiben, és hát ugye egy kicsit Sík Sándornak a személyre hányt azt, hogy amikor ilyen meghurcoltatás és üldöztetés van, akkor ő őszi fecskékről és napsugaras rétekről írt, és azt nem tudhatta Lénár Dödön, és most egy kicsit ilyen szempontból rehabilitálom Sík Sándort, hogy azok a versek is megszülettek, csak akkor nem kaphatta publicitást.
Tehát nem tudhattunk róla, igen. Igen,
igen. Tehát megszülettek azok a versek is, amelyeket esetleg az összegyűjtött verses kötetből némelyek hiányolnának. Tehát várat magára még egy átfogóbb, kézbefogható, összegyűjtött vers kötet anyag is, de még azt is elmondanám, hogy pillanatnyilag tehát a verses anyag rendszerezése, levéltári rendszerezése után jelenleg éppen a Sík Sándornak a szegedi egyetemi évei alatti előadásait rendszerezem, azoknak a füzettartalmát. Vannak olyanok, amelyeket ő kéziratosan írt, vázlatosan füzetekbe. Vannak olyan előadások, amelyeket mások gépeltek le, főleg bölcsészhallgatók, névvel vagy név nélkül, ez változó füzetenként, és van nagy számban olyan, amelyet Sík Sándor kéziratosan hagyott hátra, és a Sík Sándor hagyatéknak, irodalmi hagyatéknak a legjelentősebb rendszerezője, a Kardos Klára gépelte le annak idején a 60-as években.
Ez fantasztikus, izgalmas, hiszen egy viszonylag régebbi kézírás, nagyon nehéz olvasni is, nem? Nem nehéz?
Nekünk abból a szempontból szerencsénk van, hogy Sík Sándornak nagyon szép kalligrafikus írása volt, de még így is természetesen, hogy nehéz. Találtam például egy olyan füzetet, amely egy Szürkület című regényt tartalmaz, ami tisztán kéziratban van, tehát nem gépelve, hanem konkrétan kéziratban, és még kiadatlan, publikálatlan és elfeledett. Tehát vannak itt nagy felfedezések. És persze, amikor már idősebb lett Sík Sándor, akkor egy kicsit már remegősebb lett az írása, de a fiatal Sík Sándornak a kéziratának az olvasása semmi különösebb problémát nem okoz.
Sok izgalmas kapcsolata is volt Sík Sándornak. Úgy tudom, hogy József Attilával is volt kapcsolata. Stimmel?
A mi könyvtárunk és levéltárunk őriz olyan kötetet, például a Döntsd a tőkét, ne siránkoz című József Attila kötetet, amelyet Sík Sándornak dedikált József Attila, és hát nyilván neki a Szegedi Egyetem kapcsán van kapcsolata, volt kapcsolata József Attilával, de mondhatni azt, hogy atyai barátság olyannyira, hogy ő Sík Sándor szerette volna azt, hogyha záróvizsgát tesz, és egy József Attila egy diplomadolgozatot is javasolt, vagy felajánlott neki, hogy abban segít, de hát József Attila élete akkoriban már elég zilált volt, tehát végül ebből nem lett semmi.
Igen.
Ezen kívül egyébként Radnóti Miklós is nagy jeles tanítványa volt Ortutai, meg ugye a szegedi fiatalok, akik mind-mind annyira tisztelték Sík Sándort, hogy amikor új kötetük jelent meg, első dolguk volt, hogy Sík Sándorhoz szaladtak vele dedikált példánnyal, és ez nekünk megvan, tehát mi őrizzük ezeket a dedikáltakat.
Túl azon, hogy milyen értékeket őriznek ugye Sík Sándorral kapcsolatban a könyvtári feldolgozás, gondolom. Azon kívül, igen, mint piarista pap, szerzetes, hogyan, milyen képet őriznek róla? Lehet ezt tudni, vagy lehet ezt kérdezni?
Természetesen Sík Sándornak a kultuszát nagy tiszteletben tartjuk, tehát hogyha Sík Sándornak valami, vagy Sík Sándorral kapcsolatos valamilyen irodalmi termék megjelenik, arra figyelünk, azt monitorozzuk. Tehát megvan a renden belül a Sík Sándor kultusz, hogy így fogalmazok, sőt valamelyik esztendőben volt egy országos versmondó verseny, amit nálunk a piaristáknál az Ódi Viktor atya szervezett meg, és hát jelentős zsűrie volt Jelenics Istvánnal, Bőzsöny Ferenccel és másokkal, és ennek az volt a neve, hogy Sík Sándor versmondó verseny. Tehát Sík Sándornak a kultuszát annyira figyeljük, hogy például a Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész nem olyan régen adott ki egy olyan verses antológiát, amelynek az a címe, hogy Hegyhimnusz, és a olyan verseket tartalmaz, amelyek a Mátrával kapcsolatosak, tehát a Mátra hegységről szóló versek, és ezek között ebben az antológiában különböző költők Mátráról írott vers antológiájában több mint 5 Sík Sándor vers is szerepel. Vagy például, hogy egy másikat mondjak, éppen most készül a Kritérion kolozsvári kiadó gondozásában szintén Lisztóczky Lászlónak egy olyan antológiája, ami még nem jelent meg, de megjelenés előtt áll, amelyben költők írnak költőkről, tehát költőknek költőkről szóló verseit tartalmazó antológia. Igen, nagy, tehát 2 vastag kötetes antológia tervez. A felkészülési munkálataiban is benne vagyok, tehát azért tudok így róla belülről nyilatkozni. És ebben 2 Sík Sándorral kapcsolatos, sőt 3 is lesz. Az egyik az, amit a Radnóti Miklós írt verset Sík Sándorról, egy másikat egy diákja írta, aki bibliográfus lett, Békány Endre, annak az a cím, hogy a kisdiák emlékezik, és még egy Sík Sándorral kapcsolatos vers, ami egy Sík Sándor Harsányi Lajosnak címzett, aki szintén jeles papköltője volt a kornak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megtudhattuk, és öröm hallgatni, hogy valóban értékelik a hagyatékát Sík Sándornak, és buzdítjuk a fiatalokat is, hogy érdemes olvasni a költeményeit, és érdemes esetleg meg is tanulni, vagy szavalni is, hiszen nekem is nagyon szép középiskolai emlékem volt Sík Sándor verseknek a tanulása és szavalása. Köszönöm szépen Bozók Ferencnek, hogy beszélgethettünk. Jó Isten áldja és adjon munkájához sok-sok erőt.
Köszönöm a megkeresést, viszont hallásra.
Minden jó, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenre kiemel.
Szeretettel köszöntöm Sehr Zoltán atyát. Mi régen úgy nevezték, hogy a Sörgyár utcai plébánia plébánosát, hiszen nagyon jó barátságunkban voltunk mi a Szent László plébánia és a Sörgyár utcai Szent György plébánia. Az atya elődjei Szabó Lajos, akkor Szabó József, Néder Géza sokat jártak kórházba, mégpedig a Bajcsiba. Az talán az egyetlen kórház, ahova be is engedték a papokat annak idején, és bizony igazi komoly ellátás volt. Szabadna az atyát kérdeznem arról, hogy mostanában milyen a kapcsolata a Covid miatt is, meg egyáltalán a Bajcsival, és van-e valami olyan élmény, amit elmondhatna itt a rádió hallgatóinak? Atyáé a szó.
Köszöntök minden kedves rádióhallgatót, köszöntelek téged is, kedves atya, dicsértessük a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Most például néhány perccel ezelőtt éppen a kórházból jöttem, a szépületből egy beteghez hívtak, aki haldokolt, hogy megkapja a betegek kenetét. Tehát szinte napi kapcsolatban vagyunk a kórházzal most a Covid idején is, ugye mint papot is, mint kórházlelkészt is beengednek így a betegekhez. Kimondottan a beteglátogatás, a célzott beteglátogatás most szünetel, de ilyenkor sürgősségi esetben bármikor be tudunk menni a betegekhez, és el tudjuk őket látni.
Azt szabadna megkérdezni, hogy és ma milyen, nyilván sem a nép, sem a körülmények ne szerepeljenek, milyen beteget látogattál?
Most egy férfi betegnél voltam, aki végső stádiumban van, rák áttételek vannak már benne a szervezetében, és a felesége kérte meg, hogy lássam el. Tehát ez is egy olyan szép, hogy vannak, akik még gondolnak így erre is, hogy a haldoklónak a lelki dolgaira is gondolnak, a lélek üdvösségére is gondolnak, hiszen oly szomorú dolog, sokszor tapasztalom, hogy mikor meghalt valaki, és jönnek a temetést intézni, hogy akkor megkérdeztük, hogy volt a betegnél a pap, akkor azt mondták, hát nem gondoltuk, meg nem gondoltuk, hogy ilyen hamar meghal, meg hirtelen, meg nem volt idő. Igen. És hát szentségek nélkül halnak meg nagyon sokan.
És hogyan fogadott téged ez a súlyos beteg?
Nem volt már magánál, tehát már nem tudtunk kommunikálni. Imádkoztam, megkapta a betegek kenetét, és egy áldást adtam, és utána jöttem is el.
Értem, tehát pápai áldásban is részesül.
Nem pápai, de igen.
Mi a tapasztalatod? Többen hívnak, fontosnak tartják az emberek a betegek szentségekkel való ellátását a Bajcsiban?
Hát én úgy gondolom, hogy nem rossz azért az átlag, de lehetne jobb, hogy előbb is mondtam, így a temetéseknél derül ki, hogy hát ugye körülbelül az olyan 30-40% az, aki esetleg kéri a betegek kenetét, és úgy hal meg, a többi nem. De nyilván nem csak a Bajcsi kórházban halnak meg. Itt, tehát jó a kapcsolat a kórház vezetőségével is, akkor van ugye a sürgősségi lelkipásztori szolgálat is, tehát hogyha valaki szeretne, hogy ellássuk szentségekkel, akkor vagy engem, vagy ha én nem vagyok elérhető, akkor a legközelebbi atya, de mindenképpen el tudjuk látni a beteget.
Azt szeretném kérni tőled, hogy papi életed, hány éves pap vagy már?
Idén leszek 10 éves, júniusban, 9.
Azt szeretném megkérdezni, milyen szép élményed volt a betegekkel kapcsolatban?
Elmondok egyet, még amikor káplán voltam a Rózsák terén, és ott szemben van a plébániával a kórház, ott igen, a Szent Erzsébet kórház, és ott egyszer a toxikológán voltam egy olyan valakinél, aki még kómás állapotban volt, és megkapta a betegek kenetét, imádkoztam érte, és később kaptam az értesítést, hogy magához tért a beteg, és hogy haza mehetett. És ez egy nagyon nagy, hát nekem számomra is egy Isten élmény volt, ami így meghatározó. Persze több is volt, most legutóbb, amikor a Covid osztályon voltam még húsvétkor, és akkor beöltöztettek, igen, mert valaki szerette volna, hogy szentségekhez járuljon húsvétkor, tehát nem volt az illető úgy lélegeztető gépen, tüdőgyulladása volt Covid-dal, de hogy az is egy ilyen nagyon jó érzés volt, hogy valaki erre is gondolt, hogy húsvétkor, bár benn van a Covid osztályon a kórházban, ez nem a Bajcsiban volt, de nagyon szép eset egyébként, hogy bementünk, és akkor meggyónt, megáldozott, megkapta a betegek kenetét, és ő is aztán hazajutott néhány nap múlva. Tehát ezek minden meghatározó szép élmények a betegekkel kapcsolatban.
És még egyetlen kérdés, mit üzensz azoknak az atyáknak, akik félnek, hogy bemenjenek a COVID-járvány idején a kórházba betegekhez?
Hát ugye én nekem mindig eszembe jutnak Krisztusunknak a szava, hogy amit egynek a legkisebbel tesztek, azt nekem teszitek, és hogy nekünk tulajdonképpen a lelkek üdvössége a legfontosabb, nem pusztán a testi egészségünk megérzése, és hát voltak a történetben olyan más atyák is, akik ugyanígy ilyen helyzetben, vagy akár háborús helyzetben is nem féltették úgymond az életüket, az egészségüket, hanem tényleg mentek és szolgáltak a rájuk bízottakat.
Hát, hogyha én nagyon köszönöm, és ez tényleg hitvallás tanúságtétel volt. A Jóisten nagyon sok erőt adjon ahhoz, hogy a Bajcsiban, a jövőben is a betegek valóban fel legyenek készítve az Úristenre való találkozásra. Dicsértessék a Jézus!
Mindörössé, amen!
Kedves hallgatóink, mai érdekes és talán hosszúra nyúlt műsorunknak is vége szakadt sajnos. Reméljük, hogy mindenki katolikus, református és evangélikus is kedvére találhat magának útravalót az elhangzottakból. Szeretettel kívánunk Önöknek a további napokban is szép hetet és majd kellemes hétvégét. Kassza Reginát hallották.
A keresztények egységéért imádkozunk, de ne csak ezen a héten, hanem sokat, hiszen a Szentlélek ajándékát csak így tudjuk kiestekelni, az egységet. Szeretettel elköszön, Kürin Károly, Némándi Ágnes.
És a végére maradtam, Bajzát Ferenc atya, köszön el a Mária Rádió hallgatóitól, immáron 15 év óta, hiszen a hét egyik napja a napindító, amiénk volt. Jóisten adjon erőt, hogy minél többet tudjunk még együtt gondolkodni, együtt imádkozni és együtt tenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat.